Csisztó Sportcast. Egy elgondolkodtató beszélgetés, ahol a sportélet nagyjait dr. Csisztó Zsuzsa kérdezi.
Minden sportban, bármennyire is hagyományos, nagyon nagy szerepe van annak, hogy a technológiával, illetve a fejlesztésekkel hogyan tudunk lépést tartani.
Novák Djokovic mindenképpen ragaszkodott hozzá, hogy három állomáson ezen a mobil pályán szeretne játszani.
Csisztó Sportcast. Csak hitelesen.
Hatalmas nemzetközi sporteseményeket hozott ez a nyár, és ahogy ezt talán mostanra már megszokhattuk, ez ilyenkor nem csak a sportolók nagy nemzetközi randevúja, hanem sok esetben a különféle tudományos és sporttechnológiai innovációk premierjét is jelenti. Szeretettel köszöntök mindenkit itt a Csisztó Sportcastben. Az a jó hírem van, hogy sporttechnológiai innovációk ötletek tekintetében mi magyarok sem állunk rosszul, és hát nagy szerencse, hogy a Sportek Hungary program pedig lehetőséget teremtett arra a tavalyi indulásával, hogy ezeket a startupokat akár a nemzetközi piac is megismerhesse. A mai Csisztó Sportcastben három az inkubációs programba bekerült ilyen startupot mutatok be önöknek. A Rebound, a Joganocs és a Heartbeat alapítói lesznek itt velünk, de hogy versenyzői szemmel is validálja valaki mindezt, Gyorta Dániel, olimpiai világ és Európa bajnok úszónk, mint a program egyik mentora csatlakozik hozzánk. Tartsanak velünk! Szeretettel köszöntök tehát mindenkit itt a Csisztó Sportcastban, egyben a HEPA, a Magyar Exportfejlesztési Ügynökség nevében is, és vendégeimet is nagy szeretettel köszöntöm, tőlem balról jobbra Oswald Eszter, Gyurta Dániel, itt van velünk Wilhelm Gábor és Freund Krisztián. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek. Egy nagyon izgalmas beszélgetés elébe nézünk, és Eszter, kezdjük is mindjárt veled, ha szabad így rögtön a közepébe csapni, mert hogy ha az ember ugye a Joganocsról gondolkodik, akkor szerintem abszolút felvetődik a kérdés, hogy a joga irányából, vagy a technológia irányából kell-e érkezni ahhoz, hogy végül is egy ilyen dolog megszülessen. Noha azért nagyjából tudom az utadat, de mégis érdekelne.
Mi mindenképpen a technológia irányából jöttünk. Elsőként egyébként egy platformot fejlesztettünk ki, és láttuk, hogy hát több ezer felhasználó kutató mire használják fel a nocsokat. És azt is láttuk, hogy ez az egészségügyi vonal, akár a telerehabilitáció, jóga, az egy jó irány lehet nekünk, és akkor adaptáltuk jógára a technológiát, ezt a mozgáslekövető rendszert meg aztán létrehoztuk ezt az interaktív tanárt, aki segít a jogázóknak minden egyes mozdulataiban.
Igen, majd ki fogunk térni arra, hogy egyébként ez most amúgy is mennyire sláger, és ez nyilván a Covid még többet hozzátett, de azért ezt a notch szót egy picikét azért elemezzük, jó? Tehát itt azért valahogy tegyük ezt egy kicsit helyére.
Notch, az egy, azt jelenti, hogy haladás. Uh-huh. Igen, és az alapítótársam orosz, és orosztul éjszakát is jelent, ez egy...
Ja, igen.
Háttérgig.
Ilyen szempontból, de végülis mégiscsak tulajdonképpen testszenzorokról beszélünk, ugye? Tehát ez végül is a dolog háttere.
Igen, igen. Ez a viselhető elektronika, ami magyarul nem is tudom, hogy nem annyira szerethető talán ez a
kifejezés. De ez jó, ezt mondasz, viselhető elektronika. Ez egy jó dolog.
Igen, a wearable technologies-ból jön, és igen, tehát emberi testen viselhető szenzorokról van szó, amik lekövetik a mozgásunkat és digitalizálják 3D-be.
Na, hát ez egy nagyon érdekes dolog is, mert fogunk még egy picit arról beszélni, mi is történik akkor, amikor az ember mozog, de most szeretném egy picit Gábor veled folytatni, már csak azért is, mert ott is okos rendszerekről beszélünk, itt is okos rendszerekről beszélünk, gyakorlatilag szinte már elkoptatottá válik a kifejezés manapság, ugye, de mégis az intelligens technológia valahogy azt gondolom egyre jobban a részünké válik, és ebben a tekintetben a Heartbeat is ebbe az irányba indult el, ha jól tudom.
Így van. Hasonlóan Eszterhez nekünk is egy okos technológiánk van, ami végül is a testről kapott jeleket, a szívvel kapcsolatos rendszerrel és annak egészséges működésével kapcsolatos jeleket vizsgálja és nézi. Ez egy egészségügyi eszköz, amit úgy hívnak, hogy Heartbeat Fit. Ennek majd később lesz egy medikai része, egy orvosi része is. Ez annak az előfutára, és itt én nagy sportember voltam egész életemben, és mindig azt nézte az ember, hogy jól menjen, jó eredményeket érjen el, jól legyen a versenyen, de soha nem vizsgálta azt, hogy mi történik belül, mennyire bírja a szíve. mennyire lehet terhelni a szívet. És mi ebbe az irányba kezdtünk el megvizsgálódni. Én világéletemben befektetésekkel foglalkozom, és szerettünk volna valamit jót kreálni, valami jót, ami segít az embereken, hogy meggyógyuljanak,
hát,
egészségesen.
Emberbe fektettetek be.
Így van, és hogy biztonsággal tudják azt csinálni generálisan, amivel eddig nem biztos, hogy tisztában voltak. És az a Heartbeat Fit, ez egy olyan eszköz, ami ezt próbálja segíteni, úgyhogy közben az ember ezt hordatja a szabadidős célok megvalósítása.
Igen,
közben.
Ezt akartam mondani, hogy nyilván azért itt majd érdekes lesz akár a versenysport része, de most alapvetően azért a szabadidős sportot céloztatok.
Ez meg, kizárólag ugye? Arra, úgy is hívjuk, hogy Heartbeat Fit, tehát semmilyen orvosi elemzés és medikait és prevenciót nem végzünk, ezt is fogunk, erre is képesek vagyunk már, de ehhez egy minősítés kell, ez most még nincs a piacon, ezt is fogjuk csinálni. Ez kizárólag szabadidős célokra, sportolási célokra, és az, hogy segítse ezeket a folyamatokat, és mennyire van az ember leterhelve, magának beállítja, hogy mennyire tudja ezeket a folyamatokat regulálni, és onnan visszajelzéseket kapni. Ez komoly, pontosan erre vonatkozik.
Nagyon-nagyon jól hangzik. Krisztián, akkor most menjünk egy picit egy más területre. Hát ugye itt nem feltétlenül az okos technológia, bár lehet, hogy itt is jelen van, de azt gondolom, mégis valami olyan innovációval álltatok elő, amire már felfigyelt a világ, a teniszvilág legfőképpen, nem is akármilyen nevek. Itt ugye arról van szó, hogy gyakorlatilag terveztek, építettek kemény, sőt most már salakborításokat is, de az hagyján rekordidő alatt. Ez hogy állt össze ez a dolog?
Igen, tehát a mi erősségünk abban rejlik, hogy mobil teniszpályákat tudunk a világ bármely pontján felépíteni nagyon-nagyon rövid idő alatt. Ugye a kemény borítású teniszpályák esetében ez már évek óta működik, a sportolók nagyon-nagyon szeretik, nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk. Rengeteg európai szövetséggel, itt a franciáktól, a szerbeken át, a lettekig, és még hosszú a lista, akit fel lehetne sorolni velük, ha otthon játszanak, ugye ez elsősorban Davis kupákra, Billie Jean King kupákra, az új nevén nevezve a hölgyeknél, az otthoni meccseik elsősorban, ami itt napirenden van. Volt szerencsénk 2017-ben a franciáknak a Davis kupa döntőt is a mi pályánkat biztosítani, illetve a következő évben nekik a spanyolok ellen egy elődöntőt is. Franciák még mindig veretlenek egyébként a mi pályáinkon.
Akkor biztos nagyon szeretik.
Igen, valóban nagyon szeretik. És hát sokszor érkezett olyan jellegű megkeresés is, hogy hát ez kemény pályában működik, akkor miért ne lehetne egy salakpályát is csinálni? Ugye az eddig meglévő, ha arénában akartak salakpályát csinálni, az ugye napokba kellett számolni azt, hogy mennyi időt vesz igénybe, amíg egy pálya olyan szinten elkészíthető, hogy az egy ilyen rangú versenynek ugye megfeleljen. Na most mi ezen kezdtünk el utána dolgozni, hogy lehet mégis úgy megcsinálni, hogy a keménypályás technológiánkat átadaptáljuk a salakra, amelyen sikerrel is jártunk. Hát időzítés szempontjából kicsit szerencsétlenül jött ki, hogy pont a Covid kezdetén tulajdonképpen akkor kaptuk meg minden jóváhagyást, ugye a Nemzetközi Szövetség részéről is, és hát büszkén elmondhatjuk, hogy salakpályát tudunk építeni úgy egy arénába, hogy 10 óránál nem vesz több időt igénybe, és ugyanennyi idő alatt vissza is tudjuk bontani, és az arénát utána egy tiszta formában tudjuk a rendezők részére visszaadni.
És manapság az idő az üzletben természetesen óriási faktor és pénz. Igen. És hát arról nem is beszélve nyilván, hogy nem mindegy, hogy hány napig kell mondjuk egy ilyen létesítményt kibérelni, csak azért, hogy elkészüljön a versenyterep.
Pontosan, tehát itt a financiális része is egy nagyon fontos aspektus, meg egyébként ezek az arénák általában nagyon ki vannak használva, normál körülmények között, nyilván nem a Covid időszakról beszélünk, tehát ott tényleg be van táblázva minden, és mindig mindent próbálnak redukálni a minimális időtartalomra. Lille-ben egyébként a Davis Kupa döntőn 2017-ben vasárnap délután egy foci meccset játszott a Lille csapat még az otthoni stadionban. Éjszaka ott a füves terepet ki tudják nyitni, a félpályát el tudják tolni, és mi éjszaka felépítettünk egy teniszpályát, és hétfő reggel 8 órakor a francia válogatott már edzett a teniszpályán.
Na jó, hát hogy ezt hogy tudjátok megcsinálni, hogy nem tudom, van-e valami ilyen, nem tudom, varázs eszköz a kezetekben, az persze ti titkotok, és ha nem üzleti titok, azért majd egy pár apróságra mindenképpen mutassunk rá, hogy lehet ezt a sebességet elérni. Viszont ha már sebesség, akkor van itt közöttünk valaki, aki volt olyan időszak, amikor a világon a leggyorsabb volt, a medencében legalábbis. Tehát nagyon köszönöm, hogy te is itt vagy, annál is inkább, mert ugye ennek az egész inkubációs programnak tulajdonképpen mentora is vagy, és hát hogyha a karrierede nézünk visszafelé, még szinte látszik a kanyarban az aktív évek ideje, úgyhogy imán nagyon aktív emlékeid vannak. De mégis egy hagyományos sportról beszélünk azért az úszás vonatkozásában. Az érdekelne engem, hogy te azért, aki hosszú-hosszú éveket, évtizedeket töltöttél az úszásban, érzékelted-e abban a sportban, hogy a technológiai fejlesztéseknek van-e terepe, vagy az úszás egy annyira hagyományos dolog, hogy igazából tényleg csak a napi x kilométer számít?
Én azt gondolom, hogy minden sportban, bármennyire is hagyományos, nagyon nagy szerepe van annak, hogy a technológiával, illetve a fejlesztésekkel hogyan tudunk lépést tartani. Azért azt lehet látni, hogy mondjuk a 20 évvel ezelőtti időeredmény mondjuk az ilyen versenyszámomban az nagyjából a mai nap körülbelül egy junior Európa-bajnoki címhez sem lenne biztos, hogy elég. Tehát azért ebből is lehet látni, hogy elképesztő módon gyorsul az úszás, és nem csak az én versenyszámom, hanem gyakorlatilag minden más is. És nyilvánvalóan az, hogy internetvilágában élünk, látjuk azt, hogy az ellenfelénk hogy készülnek, ez nagyon nagy segítséget jelent szerintem mindenkinek. De ettől függetlenül azt gondolom, hogy annak is nagyon nagy szerepe van, hogy milyen olyan segédeszközöket tudunk használni, ami nyilvánvalóan akár egy virtuális mozgáselemzéssel kapcsolatos, vagy egy vízalatti kamerarendszerrel kapcsolatos, vagy csak egy olyan dolgokkal kapcsolatos, ami tényleg pontosan be tudja állítani azt a fajta mozgás formát, azt a fajta technikát, ami nyilvánvalóan a legkisebb közegellenállást jelenti egy-egy versenyen.
Tehát a leghosszabb.
Tehát amikor tizedek és századok döntik el egy aranyérem és egy ezüstérem közötti úgymond különbséget, ott nagyon nagy, ott már mindennek szerepe van. És pontosan itt jönnek be azok a dolgok, hogy ugye azt tudjuk, hogy az úszás egy olyan sportágban rengeteget kell edzeni, rengeteget kell vízben lenni, rengeteget kell készülni rá, de ez a fajta készülés is azt gondolom, hogy okosabbá tudja tenni a fölkészülést, hogyha esetlegesen bármilyen segítség hozzá tud járulni, ami egy sport innovációs fejlesztés.
Talán amit most mondtál, de szerintem ez egy rendkívül fontos irány, és az itt helyet foglalók gyakorlatilag pontosan ezeket az irányokat erősítik a saját innovációikkal, hogy ugye bár a rengeteg edzésmunkát sose lehet kihagyni. Ugye ez egy olyan faktor, ami az alfa. Na de, azért Már én is emlékszem, outsiderként, hogy azért az a fajta edzésnapló, ugye, ami az egykori Széchy féle edzésnapló volt, ahol a mennyiség, ma azért sokkal inkább az okos, minőségi edzésmunka felé tolódik el. Tehát az okossághoz természetesen, és a hasznos és minőségi edzésmunka, az nyilván rengeteget tud segíteni, ugye, a technológia.
Pontosan, tehát hogyha megnézzük azt, hogy mondjuk az 1990-es években egy amerikai, vagy egy akár egy magyar úszó, hány kilométert úszott egy-egy fölkészülési időszakban egy-egy napon, és hogy most hány kilométert úszunk,
mekkora a kilométer mínuszba
fordult át, és mégis az eredmények javultak. Igen. Tehát mondjuk egy Széchy Tamás idejében volt olyan, hogy 25 kilométert úsztak egy nap az úszók.
Atyúisten!
Ma, ha valaki egy edző...
Atyúisten, ezt tudjátok emészteni? Hát azt lesétálni is lehet egy nap, nem hogy leúszni.
Ha ma egy edző azt mondaná, hogy jó, akkor egy 25 kilométeres nap lesz, nyilván nem lehetne megcsinálni.
Hát maximum Rasovszki Kristóféknak meg
jó,
esetleg
nyilván,
az öcsén,
ez egy speciális hosszú távúszás. De alapvetően ugye ez most átment egy olyan irányba, hogy a minőség felé tolódott el,
tehát
a mennyiség.
Hatékonyság, gondolom.
Pontosan, és pontosan itt jönnek be azok a fejlesztések, ami nyilvánvalóan hozzá kell, és hozzá is járul, ahhoz, hogy egy gyorsabban tudunk úszni. Látszik az, hogy egy ilyen Covid időszak után egy budapesti EB-n nézők nélkül is világcsúcsok tudnak születni akár 50 méteres férfi hátúszásban, tehát hogy nyilván ez is jelenti azt, hogy nagyon-nagyon sok tartalék van még az úszásban, és pont itt jönnek be azok a pici századoknyi javulási lehetőségek, ami nyilván a technológiából fakad.
Abszolút, így van. Eszter, akkor ha már Dani szóba hozta valóban a hatékonyságot, meg a pontosságot, meg a mozdulatoknak a precizitását, ami nyilván minden sportban rendkívül lényeges, akkor beszéljünk egy kicsit arról, hogy valóban ugye egy testszenzor, ami ugye most éppen a jógával kapcsolatban beszélünk róla, de mondtad, hogy ugye nem, ez nem a végállomás, sőt, mi több, a cél az, hogy mindenféle sportágban a lehető leghatékonyabb mozgás méréseket és ellenőrzéseket meg lehessen találni. Szóval, hogy most a Covid ideje alatt, ugye, amikor ugye berubbant az otthoni sport, az otthoni jogázás, és ugye mindenki próbált online nézni, hogy mit tart a tanár. Tehát itt azért kicsit világítsuk már meg, hogy ez miben tud Isten igazából extrát nyújtani, mondjuk a gyakorlatok precizitása, az ászanáknak a precizitása szempontjából.
Tehát a nócsok úgy működnek, hogy több szenzor kell felvenni a testre.
Segíts elmagyarázni, hogy hogy néz ez ki? Tehát a szenzor be van építve tulajdonképpen, vagy nem? Ezek ugye kis picike, kis háromszögecskék.
Igen, igen, háromszögek, amiket pántokon keresztül, vagy akár zsebeken keresztül tudunk rögzíteni a testrészekre. Mi a mellkasra rakjuk, a csípőre és a combra, azért ezekre a területekre, mert pont ilyen jogánál, meg rehabilitáción ez a legfontosabb, hogy az embernek legyen egy erős törzsizma.
Tehát tulajdonképpen a kor legyen egy ellenőrzés az alatt, igen.
Az a szakszos kor, ebből már lehet látni, tehát hogy ezek a szenzorok mozognak, így látjuk az üzleti szögeknek a változását. Uh-huh. Meg például a, nem tudom, a földhöz képest hogyan áll a mellkas, akkor egymáshoz képest hogyan áll a két láb. És a különböző aszanákat lemodelleztük biomechanikailag, és hogy az ember jógázik, úgy valós időben összehasonlítjuk az aszanáknak a modelljéhez, az embernek
valós
a testtartását.
Időben. Tehát akkor hogy jut el, és ez egy lényeges elem, hogy jut el az információ a gyakorlatot végző emberhez, ugye? Hogy most akkor nem kell néznem a telefonomon az applikációt, most akkor jó-e a szög, hanem
hangjelzéssel. Mi így oldottuk meg, mert azt láttuk te, hogy nagyon sok póznál kicsavarodik az ember, és mint a
balettok. Én magam is jogázom, és tudom, bár a tornából jövök, hogy nem olyan egyszerű ezeket a pózokat precízen megtalálni.
Igen, igen, igen. És a balettoktatás, én kicsit baletteztem, és most mindenbe belekóstoltam, hogy minél nagyobb rálátásom legyen, ott is nagyon-nagyon erős a hangalapú visszajelzés, és ez itt is hatékonynak bizonyul. És akkor valós időben rátszól a tanár, hogy nem tudom, billensd a csípődet előre.
Aha. És rátszól.
És rátszól, igen. És meg is dicsér.
Jó, de jó. Ezt is beépítettétek akkor az
applikációba. Igen, igen.
És jó, nagyon, az motiváció az fontos?
Nagyon, nagyon motivál. És nekem azért tetszik, mert tényleg rá tudok fogni. Mert én egyébként hajlamos vagyok, hogy más a, nem tudom, munkára gondolkozzak.
De szerintem azért sokan, tehát ugye a sporton belül az egy elég nehéz dolog, hogy az ember igazából tényleg kiürítse a fejét, és a testére figyeljen, meg azok visszajelzéseire. Már igen. Nem ilyen profi az ember, mint a Dani.
Igen, igen. Úgyhogy nekem például ez az interakció, ez nagyon hasznos, hogy folyamatosan valaki nézi, és nem tudok lustálkodni. De azt is, vagy beszélgetünk rengeteg jogázókkal, és valaki mondta például, hogy csak simán mérni szeretné az asanáit, és akkor viszont le tudja venni ezt a hangalapú visszajelzést. Tehát próbálunk különböző felhasználókat.
Tehát a lehető legrugalmasabban álltok az igényekhez.
Igen, most, igen, most igen. Ennek egy érdekes rész volt, hogy mi lepontozzuk az embereknek az eredményét, és ez valakinek nagyon tetszik, főleg hát a mérnököknek, meg a matematikai hátterű felhasználóinknak, de valaki pedig mondják, hogy ez annyira nem jogás, úgyhogy ez is egy opció most az alkalmazáson belül.
Világos. Na, hát akkor egy nagyon izgalmas utat jár ez be, és ha csak, és semmi más, csak ahhoz a globális jogázó közönséghez akartok szólni, és csak hozzájuk már, azt gondolom, akkor is egy elég szép nagy felhasználói bázis felé indultak el, de hát ugye szó volt róla, hogy ez csak egy irány, és nagyon sok minden lehet még. Gábor, egy picit beszéljünk arról, mert tudom, hogy itt azért a Danival nagyon aktív volt az együttműködésetek ugye ebben a mentor programban, hogy amikor az ember ugyan, ahogy most el is mondtad, és nagyon fontos, hogy egyenlőre a fit szóval, ugye elsősorban a szabadidősportot célozzak, de azért egy profi sportoló visszajelzése, akinek nyilván van, hogy ezt használt közben kipróbálni, aki valószínűleg az átlag embernél sokkal jobban ismeri a testét, a teste reakcióit. Ez mekkora plusz löket vagy segítség akár ebben az inkubációs programban?
Ez egy óriási segítség. Szerintem minden ilyen terméket csak úgy lehet professzionális szintre emelni, hogyha ilyen visszajelzéseket kapunk. Mi úgy alkottuk
Dani,
meg a terméket.
Véleményed is kíváncsi vagyok egyébként. Hogy...
Mi úgy alkottuk meg ezt a terméket, és folyamatosan teszteljük így, hogy ez a legfontosabb, amikor ilyen visszajelzéseket kapunk, hiszen erre építkezve tudjuk a szoftvert fejleszteni. Ez azért komplex termék, mert itt három dolgot kell egyszerre fejleszteni, kvázi mint az eszteléknél is. Hardvert, szoftvert, és magát egy ruházatot. És ez mind a három egy külön fejlesztési
gér. És itt ugye is van egy okos ruházat, ugye?
Itt is van egy okos ruházat, egy három elvezetés és EKG-ról beszélünk, ami bevenn EKG alapú rendszerről, ami egy okos pólóba van beintegrálva.
Egy okos pólót visel tulajdonképpen az életünk.
Így van, és akkor még bejön az a komplikáció, hogy a hölgyeknek ugye a különböző mellméretektől függően nagyon fontos, hogy a csatlakozás jó minőségű legyen. Mert ugye a pontosság, ahogy az Eszter is mondta,
az
a legfontosabb.
Minden, igen.
Főleg ennél a terméknél, ami a szívvel kapcsolatos esetleges eltérésekről, anomáliákról van le következtetéseket, tehát a minőség és a csatlakozás rendkívül fontos. Uh-huh. Danitól a feedbackeket, amit kaptunk, az folyamatosan beépítjük. Ugye minden terméknek a nap végén az nagyon fontos, hogy mikor egy egyszerű felhasználóhoz kerül, akkor mi a visszajelzés, mi az élmény a telefonján. És ez egy nagyon nehéz feladat, és ebben a kooperáció Danival nagyon-nagyon jó. Sok visszajelzést kapunk, és egyébként csinálunk egy Kickstarter kampányt, ami júniusban indul. Még gondolkozunk, hogy Kickstarter vagy Indiegogo legyen, de szeretnénk arra is Danival együttműködni, mert számítunk az ő szaktudására és véleményére, és ebben a HEPA-val is nagyon jól tudunk együttműködni.
Az egész programnak tulajdonképpen az a lényege, ugye, igen, hogy Dani is egy azon mentor sportolók sorában, akik ugye a program mögé álltak, és azt gondolom, hogy tényleg mindegyikőjük, akik segítik ezt a programot, amikben világklasszisok, és nyilván hihetetlen feedbackeket tudnak adni, de Dani, hát emlékszem, mert láttam is, meg még nekem is vannak halvány emlékeim. Tehát amikor az ember egy edzés végén, hogy állandóan a fülét így nyomják, úgy nyomják, itt mérik, ott mérik, drótok lógnak. Hát ezen ugye átestél nagyon-nagyon sokszor, nem is kellemes, zavaró is, nem is könnyű. Szóval ehhez képest ez mekkora ugrás mondjuk egy felkészülés segítését tekintve, hogy egy kicsit most a profi sport oldaláról is közelítsük.
Igen, korábban nekem az aktív felkészülésem során ugye három lehetőségem volt mondjuk egy-egy különlegesen nagy terhelés alatt az LKG-mat mérni. Ugye van a legalapabb okos óra, ami egy elvezetéses LKG-t tud mérni, ami nyilvánvalóan ahhoz képest, amikor valakire föltesznek ugye sok dróttal a 12 elvezetéses EKG-t, ahhoz képest nyilván pontatlanabb értéket tud mutatni, nyilván kényelmesebb, de az eredmény sem lesz annyira pontos. A harmadik lehetőség ugye az okos óra és a drótoshoz képest, ugye van, amire két ujjamat ráteszem, és az alapján tudja mérni ugye az EKG-t, ez egy két elvezetéses EKG, és ehhez képest ugye a Gáborék által Heartbeat-nek nevezett eszköz, az pedig egy póló, ami gyakorlatilag a legkényelmesebb, hiszen hogyha mondjuk valaki elmegy egy edzőterembe, elmegy futni, akkor nyilván valami pólót fog viselni,
amúgy is visel valamit,
és igazából én nekem azért tetszett nagyon ez az innováció, ez a termék, mert felvettem a pólót, feltettem azt a három kis csatlakozót, és gyakorlatilag ott volt egy applikáción keresztül egy pontos három elvezetéses EKG, ami nyilván az okos órához képest egy sokkal pontosabb eredményt és egy sokkal pontosabb értéket tud adni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a mai felgyorsult világban, ahol látjuk azt sajátos módon, hány olyan sportoló van, akinek nincsen monitorozva az egészségügyi bizony állapota, és semmi másra nem szól az élsport, csak arról, hogy gyorsabban. Ugye maga az olimpiának az eszmé is ugye gyorsabban, magasabban, erősebben mellett nagyon fontosnak tartom azt, hogy monitorozva legyen az a fajta egészségügyi állapot is, ami szerintem nagyon fontos. Ugye Magyarországon is, hogy visszaemlékszünk, labdarúgók, bizony, kajakosok, sajnos módon.
Nem szeretnék
erről beszélni, de nyilván erről tudni kell, bizony, és ugye pont itt jön be az eszköz, ami tudja azt mérni és monitorozni, hogyha egy élsport közben lévő 160-180-as puzus szem közben lévő esetleges rendellenesség van, akkor nyilvánvalóan ez ki lehet szűrni. Ez a sport része, és nyilván bejön az egészségügyi része is. Szerintem mindenkinek jó az, hogyha visel egy 24 órás LKG-t 3-4-5 évente egyszer a testén, hiszen azért ott is nagyon sok mindent ki lehet szűrni, és ott is egyébként ennek az eszköznek szerintem nagyon nagy jövője lehet. Ugye itt még az akkumulátorral beszéltünk, hogy még ugye erre ez nem képes, de egyértelműen lehet látni az irányvonalat, hogy akkor hogyan lehet továbbvinni azt, hogy ezt is lehessen érni. Tehát van az élsport része, a tömegsport része, és van az egészségügyi része is, ami mind szerintem nagyon fontos.
Elég széles spektrumot fettek le akkor minden szempontból, és hát ugye az is látszik, ugye, hogy a közös együttműködésben bekapcsolódó sportok valóban hihetetlen sokat tudnak segíteni, és hát persze az is nagyon sokat segít, ha világsztárok mondjuk felfedeznek maguknak egy ilyen magyar innovációt. Ugye azért azt jól tudom, hogy Novák Djokovicnak egy elég aktív szerepe volt abban, hogy ez a ti fejlesztésetek azért ez egy robbanásszerű, mondjuk így, startot vett.
Hát igen, itt ez így lett volna, ha a Covid megint nem szól közben ennek a dolognak sajnos. Igen, valóban tavaly ugye a magyar válogatott Belgium ellen Debrecenben Davis Kupa mérkőzést játszott, amikor ugye bejutott a döntőbe. És 3-2-re ugye a belgákat megverték, és ez volt az első hivatalos bemutatása is ugye ennek a salakborítású mobil pályának, ami óriási sikert aratott. A magyarok egyértelműen nagyon pozitívan vélekedtek Fucsovics Marcival az élen.
Mert egyébként ő szintén része a programnak, és szintén kapcsolatban van veletek?
Így van, pontosan. Vele sokat beszélgettünk egyébként erről, és ez egy óriási segítség is. Tehát a programban tényleg az, hogy ilyen kvalitású sportolók vesznek részt, top sportolókról beszélünk, ugye, tehát a világban az ő szavuk sokkal hitelesebbé teszi.
Hát hiszen ők
ezeknek a cégeknek a termékeit, úgy gondolom, ezzel mindenki egyetért, és tényleg
és
ez manapság már nagyon fontos.
Ennek a programnak is ez a lényege, hogy olyan hiteles szakemberek csatlakozzanak be tulajdonképpen a fejlesztések mellé, akik ugye nem csak abban a tekintetben tudnak segíteni, hogy a visszajelzéseik abszolút autentikusak, hanem hogy a nevük, hogy pláne egy nemzetközi piacra lépésben, olyan nagyon sokat nyom alatba.
Így van, és ez az imént említett Djokovic-féle történet, ez rögtön meg is mutatkozott, mert hogy amikor ugye Djokovic is tudomást szerzett erről a lehetőségről, amikor ők elkezdték szervezni tavaly nyáron, amikor az első hullámon túl voltunk, és mindenki már nagyon vágyott arra, hogy újra nézők előtt lehessen sporteseményt ugye rendezni, akkor ők egy szerbiai, Horvátország, Montenegró, boszniai körútat terveztek, amikor Novák Djokovic mindenképpen ragaszkodott hozzá, hogy három állomáson ezen a mobil pályán szeretne játszani. Nyilván nekünk ez egy remek lehetőségnek bizonyult volna, ha a Covid sajnos nem szól közbe, de itt is az történt, hogy ő is például a Fucsovics Marcit hívta fel, és kérdezte meg tőle, mert ő volt az egyetlen olyan játékos, akinek volt lehetősége éles körülmények között játszani a teniszpályán, és abszolút pozitívan vélekedett, és innentől nem volt kérdés számára se, hogy ez a megfelelő választás.
Nagyszerű. Jó, hát akkor azt gondolom, hogy akkor tegyünk úgy, hogy ez csak egy átmeneti szünet ebben a fajta, hogy is mondjam, nemzetközi ismertétételében, és egyébként ennek az egész folyamatnak ez a cél, de hát már a Mankit elmondtál, hogy milyen tornákon használják a pályáitokat, azt gondolom, hogy ez az út, ez gyakorlatilag elindult, nem?
Igen, abszolút. És hát még egyszer visszakanyarodva, hogy a keménypályás mobilpályarendszereink azok már megalapozták.
Már most megalapozták.
Ugye ott nagy büszkeséggel tölt el bennünket, hogy mondjuk egy Roger Federer is kifejezetten szereti ezt az általunk biztosított pályát, és ha nem is kapott nagy hírverést a dolog, de tavaly, amikor ugye világrekord kísérlet történt ugye Dél-Afrikában, Nadal Federer bemutató meccset játszottak a Fokvárosi foci stadionban, akkor azt a pályát az bizony mi biztosítottuk. Itt lett előkészítve Budapesten, innen ment hajóval le Dél-Afrikába, és nagy megelégedéssel játszott rajta mindenki.
És össze lehet foglalni, már ami nem üzleti titok, nagyon röviden azt, hogy tulajdonképpen ennek a gyorsaságnak mi a titka?
Ez egy nagyon precíz alépítményt igényel, tehát egy fa mondjuk úgy, hogy egy puzzle lebutítva egy kicsit ezt a dolgot. Egy puzzleként kerül ez a pálya összerakásra, és itt a fa elemeknek az össze egymásba való kapcsolásán van a hangsúly, hogy ezeket úgy kell tudni összerakni, hogy ezek az elemek közötti rések, ezek ne befolyásolják a játékot. És igazából ezen múlik, hogy elsősorban, hogy ez a fa, ez milyen. Ezt egy német gyártóval közösen dolgozunk. Egyébként ők más sportágokban is használják ezt, tehát a kereket azért nem találtuk fel kétszer. És ezt adaptáltuk, tökéletesítettük a teniszre, és a salakkal pedig még egy lépést meg tudtunk lépni, holott nagyon sok szkeptikus véleményt hallottunk előtte, hogy ez nem lehetséges, meg így ez nem működik.
Ez de valami jó kihívás volt nektek.
Így van, bennünket ez hajtott egyébként a motiváció, meg tényleg annyira sok megkeresés érkezett ezzel kapcsolatban, olyan jó lenne, hogyha salakból is ezt meg lehetne csinálni. És hát eddig úgy néz ki, hogy sikerült a házi feladatot.
Nagyon úgy festés, elvégezni. Hát tényleg külön gratulálunk, és nagyon fontos dolog valóban ezeknek a nemzetközi kaliberű sportolósztároknak is a validálása, már természetesen a magyar világsztárok validálása is minden tekintetben. Hát ugye az elhangzott, hogy tulajdonképpen mint minden fontos és biztos lábakon álló építménynek a titka a jó alap. Na de Eszter, szóval hogy lesz egy robothalból? Egy ilyen jellegű nemzetközi siker történet, mint ahol most jelen pillanatban Jogarocs tart. És azért ebben persze természetesen benne van ez az érdekes nemzetközi csapat is, azért ez nekiben el kell mondani.
Igen, a tanulmány, amit a Műszaki Egyetemen kezdtem, terméktervezőként, meg mechatronikusként, és Erasmusszal egy évet töltöttem Észtországban. Uh-huh. És pont egy ilyen biorobotika laborban, és ott mindenki robothalakat fejlesztett, és akkor gondoltam, hogy... Hát nézték, hogy a faroknak, például a faroknak milyen a mozgás, mert különböző áramlástani dolgokat vizsgáltak. Aha. És én meg ott voltam, és akkor gondoltam, hogy akkor én meg egy komplett halat megtervezek, és nagyon nagy élmény volt az elejétől kezdve megformázni a halat, akkor még nem nagyon ment a 3D nyomtatás, úgyhogy kézzel raktam össze meg, hát epoxit öntöttem kézzel. Aha. És akkor raktam bele egy kis elektronikát, és aztán az én halam is egyébként nagyon gyorsan úszott.
Óriási.
Így körbenéztem, és igen. És itt tényleg az volt az érdekes, mert egy szervó motor van benne, ami alapvetően az a ablaktörlő mozgás, és a szilikon farka, amint így beleraktam a vízbe, így felvett ezt a harmonikus,
ezt a halmozgást,
igen. Aha. És akkor kezdtem el különben ilyen mozgásokkal foglalkozni. És aztán egyetemre, mesterképzésre az a New York University-re mentem, pont amiatt, hogy ezt a mérnöki tudást párosítsam, vagy vegyítsem egy kreatívabb...
Innovatív, kreatív látásmóddal.
Uh-huh. Igen, igen. És ez a két évnyi New York-i egyetem, az nagyon-nagyon tetszett, és talán ott is találkoztam az alapítótársammal, és akkor ott volt
az
igen, az orosz kollégámmal. És suli után akkor munka mellett elkezdtük, hogy valamilyen viselhető rendszert kezdjünk el.
És most már ott tartotok, ugye, hogy már azért, hát nem is mondom, hogy alapszinten, de mondjuk technológiai és gyártás kifejezési eszközökben kínaiul is egészen jól beszélsz. Ugye?
Igen, igen, igen. És aztán...
Mert hogy Kínába gyártotok.
Kínába gyártunk. Uh-huh. És tehát a vállalkozásnak a legelső lépése az ott volt, hogy ötletből elindulunk, hogy felvettek minket egy akcelerátorba, inkubátorba Kínába. És akkor a 3 hónap alatt akkor megtaláltuk a gyártópartnert, és aztán én, amikor elkészült a termék, akkor 3 évvel később én költöztem ki, és akkor én vittem végig a gyártást.
Aztán mindenki. No, hát azért ez egy nagyon érdekes út, és hát nyilván ennek az egész mostani kezdeményezésnek az a cél, hogy előbb-utóbb ezek a nagyszerű innovációk megtalálják a maguk piacát Magyarországon kívül. Ugye hát az egész legfontosabb része, ugye, hogy itt az export fejlesztésben ezeket a nagyszerű ötleteket segítsük. És akkor, na én most egy picit más minőségben kell, hogy hozzád forduljak, mert ugye arról már hallunk, és ez teljesen érthető, és azt gondolom, mindenki számára világos, hogy egy professzionális sportoló mi mindenben tud segíteni egy ilyen fejlesztési folyamatban. Na de egy sportdiplomata, volt sportoló, ugye nem csak a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagjaként, hanem azzal a kapcsolati tőkével, amivel te és nagyon sokak, ugye, akik benne vannak mentorként ebben a programban, a hitelességükkel, és persze mondom még egyszer, ugye ezzel a kapcsolati hálóval, mit tehet, vagy tud hozzátenni ahhoz, hogy esetleg megismerjék mondjuk például ezeket a márkákat, reméljük előbb-utóbb már tényleg brandként, márkaként tudunk rájuk tekinteni, külföldön, akár más sportközegekben is.
Igen, 2019-ben alakult meg a külügyminisztériumban a sport diplomáciai főosztály, és igazából itt nyilván sokan arra gondoltak, hogy itt alapvetően tényleg itt azért a sport és a tömegsport fele fog ugye ez az egész kezdeményezés, ez az egész főosztály ugye elindulni. És a HEPA-val közösen ugye tavaly gondolkodtunk azon, és ki kell emelnem egyébként Vince Otto munkatársamnak az ötletét, hogy keressük és kutassuk fel azokat a sport innovációs cégeket, akiket a HEPA-val közösen a külügyminisztérium külföldön is el tudja kezdeni majd.
Menedzselni tulajdonképpen.
Pontosan igen, tehát hogy a külföldi piacra lépésüket segíteni. És én megmondom őszintén, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok olyan tényleg innovációs céggel volt szerencsém találkozni és beszélni, hogy tényleg elképesztő az, hogy hány olyan fejlesztés van, aminek lehetősége van itt a külföldi piacra lépésre, és én is ebben próbálok oly módon részt venni, hogy akár a Nemzetközi Olimpiai Bizottságon keresztül, akár a különböző külképviseleteken keresztül, ugye azokat a cégeket elindítani, segíteni az útjukban való elindulásban, hogy úgymond hungarikumokat csinálni belőle. Uh-huh. Tehát, hogyha mondjuk valaki külföldön magyar sportra gondol, akkor nem csak a Puskás Ferenc, nem csak a magyar úszók, a vízilabdázók, hanem azok a magyar sportfejlesztésű innovációs cégek is ugyanúgy eszükbe jussanak, mint mondjuk a Rubik kocka. Aha. Tehát, hogy egy kicsit ebben a fajta munkában
próbálunk. Hiszen ugye a szürke állomány az megvan,
abszolút,
az nem is kérdés.
Pontosan, így van.
Az innovatív látásmód megvan.
Így van, nyilván a magyar piac a világon nem annyira erős, hogy a magyar piac picikék egy szürke
vagyunk,
piac, egy kis ország vagyunk, ezt azért őszintén el kell tudnunk mondani. Nyilván nagyon fontos a magyar piacon is való megjelenés és az ott tartózkodás, de ennél szerintem sokkal fontosabb az, hogy egy olyasfajta nemzetközi piacra való lépéshez tudjuk hozzásegíteni a cégeket, hogy hungarikumként tudjanak rá gondolni.
És hát tulajdonképpen előszeretettel vegyék, vigyék, vásárolják.
Pontosan,
legyen
így van.
Jóganocs, vagy legyen bármi más.
Így van.
Gábor, akkor egy picit arról beszéljünk, hogy ugye itt három fontos területet vázoltatok fel, amelyben a fejlesztés ugye elindult és folyik. Hogyha most az üzleti oldalát nézzük ennek a dolognak, hiszen valahol ugye ennek az egész inkubációs programnak tulajdonképpen az a lényege, hogy ugye lehetőség szerint határainkon túl is megismerjék ezekben az innovációkban rejlő értéket, vigyék, ahogy elmondtam, és minél nagyobb legyen a forgalom, és ezek után természetesen ugye egy pozitív üzleti szaldó. Szóval, hogy a három terület közül mi az, amiben mondjuk a legnagyobb piaci lehetőséget, rést látod, akár az orvosi inkább, vagy ahol mikor az ember tömegekhez szól, tehát a szabadidő, vagy adott esetben az export?
Ez egy nagyon jó kérdés. Abban látom egyébként a jövőt, hogy megszerezni egy olyan orvosi bizonyítványt, ez egy medikai céget, vagy Amerikában ezt FDA-nek hívják, amivel azokat a szofisztikált dolgokat, amit ez a termék képes csinálni, mi azokat mondhatjuk. Itt több dolgot lehet mondani, mint a fitnessnél, nem, hogy bizonyos anomáliákat, aritmiát, atriális fibrillációt, hirtelen szívhalállal kapcsolatos megelőzés, prevenciót lesz majd képes ez a termék kommunikálni, amikor ez az engedélyünk meg lesz. És akkor több dolgot lehet üzletileg csinálni, mert ezt a terméket mi ingyen szeretnénk egyébként adni. Abban a tekintetben, hogy le lehet venni a polcokról, meg lehet vásárolni, és mi igazából egy havidíjas szolgáltatást szeretnénk hozzáadni, ami teljesen digitalizált, teljesen felhőben lesz, és ezt a terméket majd egy részletfizetési konstrukcióban lehet megvásárolni, akár mint egy Spotify-t vagy más terméket, havi 6-8-10 euró pénzügyi modelleink megvannak, és akkor lehet nagyon szépen menni vele. Mert akkor folyamatosan elemzést, probléma megoldást, részletes analitikát tudunk nyújtani, és ebben látjuk mi a nagy jövőt az Egyesült Államokban, Európában is. Tehát mi ebbe az irányba szeretnék menni. A fitness, amit most csinálunk, ennek az előszele. Aha. Van egy jó márkanév, a Heartbeat Fit, vannak nagy nemzetközi érdeklődőink, nagy láncok, ahol be tudjuk tenni, ha minden jól megy ebbe az évbe, és akkor közben megy a háttérben a fejlesztés, hogy ezeket a engedélyeket megszerezzük, mert egyébként ebben a piac most nagyon konszolidáljuk, és egy új jogszabályrendszer jön ki, és ez nagyon-nagyon szigorú. Nagyon-nagyon szigorú. Ennek meg kell felelni nemzetközileg, és ez a célunk, hogy ennek megfeleljünk, és akkor tényleg mondhatjuk azokat a specifikus dolgokat, amit egyébként a rendszer tud, a három elvezetés, erre még nagyon sok mindent fel lehet fűzni, vannak kooperációnk, hogy milyen elemzéseket tudunk, és helyi medikai szolgáltatókkal le lehet majd szerződni. Ez a végcélünk, ez a nagy cél.
Na, hát ezt nagyon jó, hogy elmondtad, mert pontosan ez lett volna a következő kérdésem, mint nagyjából mindenkihez, hogy ahhoz képest, ahogy elindult ez az együttműködés akár a HEPA-val, ugye itt ennek a programnak pont az a lényege, hogy bizonyos fázisokon átsegítsen benneteket ezekkel akár a személyes visszajelzésekkel, szakmai tanácsokkal, és sok esetben még akár egyéb vonatkozásban is. Krisztián, hogy látod mondjuk egy és mondjuk három éven belül a cég fejlesztéseinek az útját? Tehát hova lenne jó elérni? Mi lenne az a fajta üzleti tempó, vagy az a lépcső, vagy az a kettesével vett lépcsőfokozat, ahol esetleg tarthattok? Mondjuk már reméljük post-covid időben.
Igen, tehát a post-covidon van a hangsúly nyilván, igen. Tehát hogyha a versenyek elindulnak, és valamelyest visszáll minden az eredeti kerékvágásba, akkor abban az esetben nyilván kifejezett célunk az, hogy számos olyan nemzetközi teniszrendezvényen, vagy teniszversenyen mi biztosíthassuk a pályát, ahova eddig mondjuk még nem sikerült eljutni. Tehát ebből a szempontból nekünk megint csak egy nagyon nagy segítséget nyújt ebben az,
ezt kapacitásokkal tegyük fel, ha ez berobban, fogjátok bírni?
Igen, tehát kapacitás tekintetében nem lesz ebből hiány. Most is nagyon sok pályával rendelkezünk egyébként. Mi vagyunk ugye a Billie Jean King kupának a döntő, világbajnoksági döntőnek a hivatalos pálya szállítója, ugye a Nemzetközi Szövetséggel van egy megállapodásunk ezzel kapcsolatban, tehát ez már eleve rákészített, vagy rákényszerített minket arra, hogy megfelelő darabszámmal rendelkezzünk, és ugye alternatívaként salak és kemény pályát is tudjuk biztosítani. Ebből kifolyólag még nem nagyon állt elő olyan helyzet, holott mondjuk a tavalyi Davis kupán is egyszerre három országot szolgáltunk ki, mert hogy Magyarországon jelen voltunk, Horvátországban és Ausztriában is.
Tehát ezt képesek
abszolút
vagytok.
Tehát erre úgy érzem, hogy ebben nem lesz hiány.
Nagyszerű. Eszter, nálatok szintén ugye azt mondtuk, hogy itt óriási a kihasználási lehetőség, és ugye ha csak a jogáról beszélünk, ahogy most egyelőre még ugye ezt a márkát nevezzük, akkor ez egy irány, az se kicsi piac, azt beszéltük, de végülis tulajdonképpen a mozgásszenzorral gyakorlatilag már az elején említetted, hogy mi minden célotok van. Akkor te magad hogy látod a lehetőségeket, és keressünk valami időintervallumot is. 1-3-5 éven belül.
Igen, én hasonló Gáborékkal, mi eléggé hasonlóan fejlődünk, vagy nem is fejlődünk, hanem hasonló a kimenet. Mert egy éven belül mi is egy új sportágra szeretnénk egy ilyen gymre ráhúzni, hogy otthoni akár súlyemelést jelenész a gymbe, vagy otthon edzel. És akkor emellett mi is ezt a egészségügyi medikál vonalat visszük, hogy otthoni rehabilitációra. És mindenképpen egy ilyen platformot szeretnénk, hogyha véletlenül te, nem tudom, egy könyöksérülésed, és elkezded használni az eszközénket, akkor utána is ott van melletted az eszköz, és tudsz jogázni, vagy folytathatod ezt az egészséges életmódot.
És az, mondani nekem, mennyiben segít egyébként akár a nemzetközi elismertségben, ugye, hogy akár a Forbes magyar és külföldi cikkei, adott esetben technológiai kiállításoknak a szakmai elismerései azért bizony szépen nem is olyan lassú ütemben becsurogtak hozzád, meg egyáltalán a márkához.
Abszolút, abszolút jók, ezek segítik a brand kialakítás mindenképpen. Úgyhogy szerintem is ez egy jó lehetőség, hogy a mentorokkal együtt dolgozunk, meg ez kell is talán egy ilyen startupnál, ez a referenciának a gyűjtése, akkor a újságírókkal is, hogy miket mondtad, ez az egész brandingben benne van, meg a üzenetnek a pontosításában.
Hát, nyilván ugye nagyon sok helyen jártál a világban, és nagyon sokféle tapasztalatot szedtél össze, akkor ez tényleg egy ilyen multi, hogy mondjam, képességeket és részelemeket ötvöző műfaj, ugye, egy startupból sikeres vállalkozást építeni.
Abszolút, igen. Meg szerintem nagyon szép is, hogy eleinte még tényleg nagyon sokat forrasztottam, és akkor ez, ahogy így egyre jobban növök fel.
Forrasztásból idáig.
Ugye ez egyre jobban növök, hogy egyre a feladatoknak a, nem is tudom, összetettsége is változik, meg mindig egy új témakör kell megismerni.
Fantasztikus. Dani, és gondolom nagyon érdekes dolog azért most az élsportra már ebből a nézőpontból tekinteni, nem? Ahogy esetleg külső szereplők, de mégis a sport iránti szeretetet és rajongást egy másfajta tudományos oldalon megközelítő emberekkel találkozol.
Igen, nekem nagyon nagy élmény volt az elejétől fogva részt venni ebben a programban. Ugye számos sportmentor van a Sportek Hungary-ben, én is az egyik vagyok közülük, és nekem tényleg nagyon jó érzés akár Eszterékkel, akár Gáborékkal egyébként beszélni és együtt találkozni. Ugye itt, ahogy már volt arról szó, Marci is egyébként részt vesz itt a programban,
és Fucsovics Marci is, igen, és még
abszolút jelen van ezeken a megbeszéléseken, és azt gondolom, hogy itt ez a lényeg, hogy mindenki sajátjának érezze ezt az egészet, és akkor fog tudni igazából oly mértékben segíteni, ami azt gondolom, hogy egy win-win szituációt fog tudni eredményezni.
És ez legyen így. Nem is kívánhatnék más, és abban is egészen biztos vagyok, hogy időről időre mindig visszakucskálunk, megnézzük, hogy ebben a tervezett időintervallumban fél év múlva, egy év múlva ki hol tart, és hát nagyon szeretnénk majd egyszer már úgy leülni, hogy hatalmas nagy világsikerekről tudunk beszámolni, óriási üzleti fejlesztésekről és vállalkozásokról. Legyen így, és azt hiszem, hogy a legjobb úton haladtok, és neked is köszönöm, Dani, hogy ebben a tapasztalataidat megosztod ezekkel a cégekkel, és hát természetesen köszönjük a HEPA támogatását is, és egyáltalán magát azt, hogy ezzel a mostani beszélgetéssel egy kicsit, azt gondolom, olyan területekre világíthattunk rá a sportvilágán belül, amiről viszonylag ritkán esik szó, pedig hál' Istennek tel is tele van nagyszerű magyar innovációval, ugye a szürke állománynak egyfajta csodálatos megnyilvánulása, úgyhogy gratulálok és köszönöm szépen. És köszönöm mindazoknak, akik a Csisztus Podcast mostani epizódját velünk együtt nézték, ennek a beszélgetésnek a hosszú verzióját a YouTube csatornában, a Csisztus Channel-en is érdemes megnézni, illetve természetesen a különféle podcast felületeken meghallgatni. Tartsanak legközelebb is velem. Köszönöm, viszontlátásra, sziasztok! A Csisztus Podcast producere és műsorvezetője Csisztus Zsuzsa, szerkesztője Kovács Orsolya, stábigazgató Molnár Géza. Köszönjük a stylingot Mihály Parisznak, a sminket Horváth Andrának, a frizurákat Szekeres Krisztának. Együttműködő partnerünk a Charity, a Guess Hungary, a Zema Porcelán Ékszerház,
és a Primus Labor.